ha valaki elvesztette a hívő házastársát, én is elvesztettem 3 éve, visszajönnek az emlékek, most is meg lehet bánni sok mindent, és lehet kérni bocsánatot az elkövetett bűnökért, mulasztásokért. De mert most látja messzebbről már, hogy nem úgy kellett volna, többet kell volna tűrni, elébe kellett volna menni a perpatvarnak, és így tovább. De jó, hogy meg lehet még bánni, és van rá bocsánat. Ha pedig valaki olyan házasságban él, amelyben gyötrődik, nagyon erősen meg kell fogni az Úr Jézus kezét. Megkérdem mindőtöktől, akik megházasodtak, vagy házasságban vagytok, vagy voltatok, hogy ki szerezte a ti házasságotokat. Elgondolkoztam azon, hogy vajon ki szerezte ezt a házasságot. Hogy lehetett egy gyémánt gombot rávárni egy mocskos dalócra? Mert már válasz volt. Azt mondja a Biblia, hogy rossz természetű, duró ember. A felesége pedig egy csodálatos, nagyon jó, igazán királynőnek való. Dávid felesége lett és királynő lett. Ha valaki rossz házasságban él, arra is gondolja, vajon ki szerezte ezt a házasságot. Sokszor keresünk okokat, kit vádoljunk meg. Meg magunkat mentjük, hogy így nem láttam, becsaptak, félrevezettek. Ha valaki Isten tanácsa nélkül kötött házasságot, akkor ne vádoljon senkit. De ha így kötötte meg, akkor most már próbálja ezt az elrontott házasságot benne az életét Isten tanácsa szerint folytatni. Ennyit lehet a dolgon javítani és segíteni. Nagyon ki kell tartani. Édesanyám azután, hogy apám agyon lőtte magát, anyám azután tért meg. Nekem növekvő serdülők is kamaszka jöttek el, mondta, hogy tudod fiam, ha én jobban tudtam volna tűrni, de akkor nem voltam hívő. Elnéztem volna apát kalandozásait, most is élne. De nem tudtam eltűrni, mert susoktak a barátnők is, fölingereltek, és ez lett a vége. Válás és öngyilkosság. Meg lehet menteni azt a másikat. És kérni kell Istent, hogy adjon erőt, hogy legyek eszköz, abban a rossz házasságban, a rossz fiának a megmentésére. Vannak, akiket nem lehet megmenteni. Nábát nem lehetett. Navigail egy csodálatos eszköze Istennek, de nem tudta megmenteni ezt a valóban esztelen bolond embert. Nagy fájdalom. De meg kell tenni mindent, Navigail mindent megtett. Én azt elég olvastam fel, amikor Dávidot megsegítve visszajön és elmondja a férjének, hogy mit cselekedett. Arról volt szó, hogy még egy alkalmat kapott, még egy különös alkalmat kapott ez a Nábál Istentől a jóra, és pedig azt az alkalmat kapta, hogy az Úr bujdosó felkentjét, Dávidot segíthesse. Dávid 600 emberével bujdosott Saul elől. Nagyon megéheztek az emberek. Ez Kármelben történt, ahol Nábálnak a vagyona volt. Maguk Nábál szolgái mondták el, hogy úgy őriznek bennünket a Dávid emberei, mint a kőfal. Akkoriban nagyon gyakran történt, tudjuk a jó történetében, hogy rásoktak a szebeusok a jószágállamán, és levágták a pásztorokat, elvitték az állatokat. De amíg ott volt Kármelben Dávid bujdosva, Saultól, a 600 emberével, senki nem mert a Nábál jószágához nyúlni, Dávid úgy őrizte. Eljött az idő, hogy elfogyott minden élelem a Dávid táborában. 600 éhes ember. És ekkor, ebben az éhségben, Dávidot a kísértő nagyon megejtette. De most közben szeretnék rámutatni valakire. Emlékeztek Barzillaira? Barzillairól meg van írva, hogy amikor Dávid szorult helyzetben volt, akkor annyi mindennel, nem csak élelemmel, még edényekkel, takarókkal, mindennel segítette. Amikor aztán Dávid hatalomra került, Barzillait magához akarta vinni az udvarba, hogy viszonozza ezt a sok jót, azt mondta Barzillai, megyek én oda, ahol szüleim sírja van, csendben készülök a hazamenet erre, hanem itt van a fiam, fogad őt helyettem. Olyan jó, hogy megmaradt ez a bujdosó fejedelemmel, aki jót tett. Az Úr Jézusnak most is szüksége van otthonra. Olvasok nektek az igéből, Isten igéjéből, a János írás szerinti evangéliumból a 14. fejezetből egy különös verset, amit lehet, hogy olvashatok, de most gondoljuk át komolyan. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk nála. Elmegyünk hozzá, és szállást készítünk nála. Én megmondom őszintén, hogy sokáig nem gondoltam arra, hogy kettőt hordunk a szívünkbe. Azt szoktuk mondani, itt van Jézus a szívemben. Itt az van, hogy a fiú és az atya együtt mennek. Nem félelmes, nem megdöbbentő? Szállást készítünk nála. Ahol ott van az Úr Jézus, ott van az Atya is. Most szeretném tőletek megkérdezni azokhoz szólok, akik az Úr Jézus már befogadták, erről vallást tettek. Megkérem tőletek, hogy hogy érzi magát a vendégetek nálatok? Milyen az ellátása? Emlékeztek arra, hogy Jézus mivel táplálkozik? és így bezárja az ajtót. A samáriai asszonynak megmondta, illetve a tanítványának a Jákob kutyánál, van nekem eledelem, amit nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ha az Úr Jézus nálam szállást vesz, egy módon tudom táplálni a szófogadásommal. Ha nem adok táplálékot, nem fogadok szót, akkor nekem is szól, hogy éheztem és nem adtatok ennem. Szomjú hoztam és nem adtatok innom. Emlékszem arra, amikor Gővert jön a Molnár Mária munkatársa, Makón prédikált. Nem volt már hely, álltam a falnál, 20 éves voltam, és arról beszélt, hogy szomjúkozom, és elmondta, hogy milyen sokszor hagytuk és hagyjuk az Úr Jézus szomjazni, nem viszolozó szeretetét, és nem fogadunk szagot. Én ott álltam 20 éves gyerek, úgy sértem, átéltem azt, hogy milyen kegyetlen voltam én a megfeszített Jézushoz. Most is úgy van, hogy sokan hívőkök táplálkoznak, az igével eltelnek, de szófogadás nincsen, és a Mester éhezik. Ha befogadtátok, akkor tápláljátok. Lakozást veszünk nála. Most megkérdem tőletek, hogy hogy van állatok a vendégetek? Hogy van ellátva? Ha én valóban a vendégségbe megyek, és befektetnek egy piszkos ágyba, hát egy mosós asztalhoz, ugye igyekszünk legalább még a vendég otthon egy kis rendet tartani. Hadd legyen kedves és jó szállása. Van egy ilyen énekünk, ó kedves vendég, nálam száj, bűnömtől ne iszonyodjál. Rendbe kell hozni. Igen. Meg volt adva egy csodálatos alkalma Nábálnak, hogy táplálja a bujdosó felkentett Dávidot. És most az Úr Jézus most is bujdosásban, így is lehet mondani, mert noha már megtörtént a rendszerváltozás, nagyon-nagyon sok templomban járó vallásos ember az életében megveti Krisztust. Az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Mert a madaraknak van fészkük, a rókáknak van barlangjuk. De közületek kiemelni fel most a kezét nyugodt lelkismerettel, hogy Jézus nálam mindig megpihenhet. Semmi sem riasztja, semmi sem zavarja. Mennyi kényelemben van nálam? Nincs hova fejét lehajtania. Tessék erre ilyen gondolni, kedves vendég, nálam száj. Most Dávid abból kért, amiben Nábál bővölkörött, éppen júnyírás volt. 3000 júnak a gyapja, a nagy érték, most volt az évi zárás, a számadás. És Nábál büszkeségből hatalmas lakomát rendezett. Az történt, hogy Dávid ezen az ünnepnapon nagy alázattal elküldött két vagy néhány katonát, és mondjátok el Nábálnak, hogy hűségesen őrizzük a vagyonodat, most szükségben vagyunk, éhesek vagyunk. Most, amikor a bőséges lakomállás vagyok, adj valamit szolgáidnak. Erre Nábál azt felelte, ki az a Dávid, az Isai fia? Manapság sok olyan ember van, aki elcsökik urától. Azért vágtam le őket, hogy a putkosó bujdosoknak adjam. Ez volt a Nábál üzenete. Visszajöttek a katonák, megmondták Dávidnak, és akkor Dávid elvesztette a lelki egyensúlyát. Félelmes példa. Azt mondta Dávid, megesküdött. Holnap reggelre még egy kutya sem marad élve a Nábál portálja, se ember, se állat. Mindenkit levágok. Mindenki kösse fel a kardját. 400 ember utánam, 200 őrzi a fogyász, 400-an meg én, 401 ember. És elindult, hogy kiírtsa Nábál egész háza népét. Ki hitte volna? Az az ember, aki annyiszor fel tudott tekinteni az Úrra. Most az éjségben elvesztette a talajtalával. Nagyon nagyot hibázott, nagyon fékezett, de Isten kegyelmes volt hozzá. Azért annyit hadd mondjak el, én sokat éheztem is. Lehet, hogy elmondtam már itt is, de hadd mondjam el, mert lehet vannak, akik nem hallották. Krosszoljázban, az elosztó lágerben, ahol 7000-en voltunk. 65-ek a kenyeret kaptunk egy nap, meg egyszer egy kis moslékot. Ahhoz sem volt edény, tenyerünkbe öntötték a forró kását. És 25 éve osztottunk be bennünket, egy brigád vezető mellett 25 ember, ott kaptuk meg a kenyerünket. Megmondták nekünk, hogy ha hozzuk a konyhából, a barakunkból a kenyeret, vigyázzunk, mert a 7000 emberkel sok farkas van, és ránk támadnak, elveszik, és nem fogjuk meg még egyszer. Ahogy hoztuk a kenyeret, a társaim a 24 botokkal, kövekkel, felfegyverekkel, bicskával kísértük a nagy ponyvát rajta, a 25-65 dekás kenyér. Egyszer egy 12 éves kisfiú csontváz ráugrott a kenyérhalomra, és tömte magába a kenyeret. Fiúk elkezdték verni botta a fejét, a gerincét, orrán, fülén, száján jött a vér, de még rágott. Utolsó mozdulatát látom most is vére szájával, még harapta a kenyeret. Tudta, hogy megpokolni, de egyszer jól akart lakni. Az éjség. Mikor az első kását kiosztották, edény nem volt, egy kis lyukonát adták, egy forró merőkanálra, oda tettem a tenyeremet, el is dobtam. Rögtön felkapták a fiú homokkal, kavicsa, el is ment. Az éjség. De Dávidnak nem lett volna szabad. Az éjség hatalom alá. Így oda kerülne, hogy most oda került. Azt mondta, nem hagyok életbe senkit. Testvérek, most hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Olyan jó, amikor valaki éber és vigyáz, észreveszi a fenyegető veszélyt. Abigail nem volt ott, amikor Nábál ilyen durván válaszolt Dávid követeinek, de egy szolga megmondta Abigailnak, hogy asszonyom, gondold meg, nagy veszélyben vagyunk, azok az emberek éhesek, tegyél valamit, mert baj lesz. Abban a pillanatban felszerelt összvéreket, mindenféle élelmet felpakolt és megindult, Abigail ereszkedett lefel az egyik hely oldalon, Dávid ereszkedett le a másikon, és a völgyben találkoztak. Egy különös ütközet kezdődött meg. Egyetlen asszony, egy okos, bölcs, istenfélő asszony megállított egy éhes hadsereget, 400 oroszlán, 400 egyet, mert Dávid is benne volt. Megállította. Ezt olvassuk el, majd szeretném, hogyha annyit el tudnátok még tűrni, hogy felolvassam ezt a beszélgetést. Ahol Abigail olyan nagyon szépen beszél. Ezt mondja. Amikor megbillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamárról, arcra esett Dávid előtt, a földre borult, lábához esett, ezt mondta, Uram, én vagyok a bűnös, mégis, hadd szóljon hozzád a te szolgáló leányod, és te hallgass meg szolgáló leányod szavát. Kérlek, Uram, ne törődj Nábállal ezzel a megáltalkodott emberrel, mert olyan, amilyen a neve, bolonda neve és bolondságot csinál. A te szolgáló leányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, uram, az élő úrra és a te életedre mondom, hogy az úr az, aki visszatart téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedet törnek, uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozok neked, uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak együtt. Bocsáss meg az én szolgálót hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan maradandóvá teszi az úr, hiszen az úr harcait harcolod, uram. Jön valaki éjségtől felajzottan, gyilkolásra készes, azt mondja neki, ott a forba letérdelve, hát te az úr harcait harcolod. Elejtette Dávid a kardot. Kivette egy mondattal a kezéből a fegyvert. És nincs benne semmi rossz, mióta élsz. Milyen különös ez? Hadd mondjak mindjárt egy eszkét ebből. Milyen jó, ha olyan valakivel találkozunk, aki mélyre zuhant és mélyen van. Nem azt kell mondani, hogy milyen mélyen vagy, hanem azt, hogy Isten milyen magasra akar emelni. Így folytatja. Elmondta, hogy nincs benne semmi gonosz. És ha akad, aki üldözés életedre tör, az életed, uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istennél az Úrnál. Ellenséged életét pedig paritája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor ne legyen ilyen botlásod, és ne forduljon, uram, a lelkismeret, hogy ok nélkül ontottál vért. Micsoda bölcsesség. Nem arról beszél, hogy lehet ilyen, hát hova süllyedtél, te vagy az Úr felkentje, hanem mutatja a magaslatot, ahol törni kellene. Mikor beszélgettek emberekkel, akik nagyon mélyen vannak, tönkrementek, reménytelenek, nem azt kell mondani, hogy mélyen vagy, gödörben, úgy is tudja, hanem Isten mit akar veled, minél tehet téged, mire vagy elhívva, nézzél fel a csúcsra, és segítek neked kijönni. Erről asszony megállította ezt a hatalmas, éhes oroszlán sereget, és a porba sújtotta Dávidot. És most mond még valamit, nem saját magáért mondja, hanem azért, hogy Dávidot megerősítse abban, hogy valóban király lesz. Ha majd az Úr jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Olyan bölcs ez a kérés, benne van ő is, de nem olyan fontos, hanem az, hogy majd felemel az Úr, és akkor emlékezzél meg arról, itt találkoztunk. Erre, ez Isten emberénél mindig így van, Dávid nem Nábál, Nábálra nem lehetett beszélni, hanem akkor Dávid így felel. Ezt mondja Abigailnak. Áldott az Úr Izrael Istene. Dávid azonnal az Úrra gondol, akit elhagyott, akiről elfeledkezett. És nem azt mondja Abigailnak köszönöm, hanem áldott az Úr. Mikor Isten megállít téged egy rossz úton, bárki volt az eszköze, bárki volt, aki megfogta a kezedet. Mondja, hogy áldott az Úr. mi emlegetünk embereket. Áldott az Úr! Olyan szépen mondja, Izrael Istene, hogy elém küldött ma téged. Most már jön az ember is. Áldott a te okosságod, és áldott, hogy te magad is, mert megakadályoztál abban a vérontásban, és abban, hogy magam segítsen magamon. Bizony, az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem sietsz, és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábálnak. Aztán átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, ezt mondta neki, menj haza békességgel, lásd, hallgattam a szavadra, és megbocsátottam. Szeretnék a feleségeknek szólni, akinek ilyen oroszlán szívű férjük van. De férfiaknak is szólhatok. Bölcsen, okosan. Ha 400 embert, 401 embert le lehet fegyverezni néhány mondattal, nem lehet azt a hozzám kötött másikat lefegyverezni. De nekünk az a természetünk, ha te dobtál egy szitát, én kettőt dobok. Ha te megvágtál, én még jobban megvágnak. Az én bűneimről beszélsz, neked több van. És elindul a harc, és mind a kettő szenved. Elmondtam nektek talán régebbi szolgálataim során, de most elmondom újra, hogy amikor talán 4 éves házasok voltunk, vagy 5. jártunk már, nagyon büszke férj voltam, úgy gondoltam, én vagyok a család, még pap is vagyok hozzá, a feleség arra volt, hogy szót fogadjon. És hát összeszólalkoztunk, és elvártam, hogy a feleségem bocsánatot kérjen. Ő pedig azt mondta, hogy te vagy a pap, mindig hirdeted az alázatot, kérj érte. Na, megmagyaráztuk egymásnak a magunk igazát, és nem szóltam hozzá egy nap. Második nap, harmadik nap sem. Harmadik napon már nagyon sírt, elkezdte játszani az orgonán, elmegyek, hadd megyek, Jézusomat látni meg. Egyszerre megnyílt a szemem, milyen balga vagyok én, kínozom magam, az őt is. Oda ment az ablakhoz, ott sírt, átfogtam a vállát. Azt mondja, miért nem jöttél hamarabb? Hát miért nem jöttél hamarabb? Hát nem igaza volt. Kínoztuk egymást, hamarabb. Az alázat mindig segít. Milyen csodálatos dolog, hogy Abigail magára vette a férje vétkét, és a porból beszél, de milyen magasan van. Dávid olyan mélyen volt, Abigail meg olyan magasan. Csodálatosan ragyog ennek az asszonynak az arca is, amikor meghalt a férj Nábál. Dávid érteküldött, és feleségül vette, és a bujdosásban is része volt. Na most nézzük még innen, amit felolvastam, még egy keveset. Amikor Abigail ezután a találkozás után megmentve a családot, meg magát is, visszatér, a férjét részegen találja. Nem lehet vele beszélni. Ez az ember Isten javait tékozolja. Most a hálaadásnak a napja lenne, hiszen hatalmas nyereséggel zárták az évet, nyírják a juhokat, az állatok nem hullottak el. Ha valaki juhokkal foglalkozott, azt tudhatja, hogy ha beüt egy betegség, ott úgy hullanak el, nincs segítség. Egészségesek maradtak. És az ember most mulat, vendégeli a vendégeit, a szolgáit, büszkén megmutatja, hogy tud adni, az Úr felkentjének nem volt semmi, csak gorombaság. Az egészségét is pocsékolja a részegséggel, reggel kijózanodik. A feleség most megpróbálja megmenteni ezt az embert. Elmondja neki, hogy én az Úr felkentje mellé álltam szívből. Ez volt az utolsó emberi ajánlat. Aztán jött még Istentől még egy próba, még egy lehetőség. Mikor ezt meghallotta a férj, hogy érdekesen mondja az ige, szinte úgy tudom kifejezni, hogy a szíve belső lelki tartalma anyaggá vált, kővé vált. Azon az igében szinte kővé dermedt. Megbénult, és most 10 napon át ott fekszik el az ember bénán. Arra gondoltam, hogy a gondolatai még megvoltak, képek voltak, hogy Isten minden parancsolatára adott neki egy napot. Első, második, mind a 10 parancsot, vizsgáld meg. Elmúlt a 10 nap, az Úr meglátogatta Nábát, és azt olvassuk ezt a félelmes mondatot, megverte az Úr. Pedig Istennek van egy olyan kedves ajánlata és ígérete, az igéből fölgyeztem egy olyan helyet, ahol azt olvashatjuk el, hogy Isten nem akarja az embert elveszíteni. Elolvasom a Sámuel 2. könyvéből, a 14. fejezetből, Isten igéjét, és pedig a 14. versből, 2 Sámuel 14. Itt arról van szó, hogy egy asszony közben járt Dávidnál Absalomért, akit Dávid számított a gyilkosságért. Ezt mondja a téglai bölcs asszony, amikor Dávidot puhítja, szeretné Absalomot visszahozatni. Amíg Isten nem veszél az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított sem maradjon eltaszítva. Hallgassátok meg még egyszer. Amíg Isten nem veszél az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított sem maradjon eltaszítva előle. Isten adta ezt a 10 napot, és várta Nábálnak a megtérését, ehelyett azonban meg kellett verni őt. Ez olyan rettenetes. Mikor Isten utolsó látogatása, az utolsó ajánlata is kudarcba fulladt. Nábál megtérése nem történt meg. Isten részéről annyi jó történt, ugye elmondtam, Izrael fiaként született, Káleb utódja, gazdag, egészséges, nagyszerű felesége van. Isten az utolsó nyomorult állapotában is ad neki még egy haladékot, 10 napot. És akkor sem törik meg, akkor sem lágyul meg a szíve. Pedig amikor meglágyul az ember szíve, Isten mindig odafigyel. Még Akhámnál is, amikor Akhám Illés intése után zsákruhába járt, Isten így szólt Illéshez, látod, hogy magába szállt? Most nem is hozom rá a veszedelmet, amit ígértem, még majd később. Adott Isten mindjárt haladékot. Én most arra kérlek titeket befejezésül. Akiknél nem történt meg, amit énekeltünk az énekben, mert sokszor énekelünk meggondolatlanul. Ugye azt énekeltük, hogy új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom. Nem baj, ha valaki nem énekeli, inkább legyen csendbe becsületesen, mint hogy énekelje, és nem igaz. Ezen a helyen nem illik hazugságot énekelni. Ha énekeljük, akkor úgy legyen, hogy új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom. Ma délután ott, ahol szálláson vagyok, ültem a kertben, fél árnyékban, mert a nap kellemesen meleg volt. Eszembe jut ez az ének, és mint egy kisgyerek ott ülve, pihentem a Nábál történetén, gondolkodtam. És elmondtam egy egyszerű imát, mint egy kicsi gyerek, mint egy 76 éves gyerek. Istenem, én már sokszor mondtam neked, hogy magam odaadom. Most kérlek újra, hogy vedd komolyan, Uram, mert komolyan mondom, szeretnék egészen a tiéd lenni. És olyan öröm töltött el, úgy felvidultam, igazán gyerek életem. Úgy örültem, hogy az Úr rögtön válaszolt egy belső örömmel, mert őszintén mondtam. Azon, ahogy az ember tesz egy fogadalmat, jönnek a támadások. És megtörténik, hogy mindjárt a fogadalom után esünk egyet. De mögöttünk van egy ígéret, tartva kell állni. És mondani kell, Úr Jézus, ígértem, segíts most, akarom, amit ígértem. Most, ha énekeltük, akárhogy énekeltétek, arra kérlek benneteket, döntsétek el magatokba, új szövetséged elfogadom, ez a Krisztus vér alatti bocsánat és kegyelem, amúlt eltörölve, magam egészen odaadom. Legyen így, ne legyen senki, akinél nem történt meg. Véget ért a nyár, elmúlt az aratás, és nem szabadultunk meg, ne úgy legyen. Azért ez a címa nem, hogy igen legyen. Ingereljen fel benneteket egy igenre. És mindenkit segítsen az Úr. A hitben lévők erősödjenek meg. Mert ez az Úr akarata. Hogy növekedjük a kegyelemben, az Úr megismerésében. A kételkedők lépjenek be a bizonyosságba. A távol levők jöjjenek közel. Ha most halálban járunk, eleveredjenek meg. Isten kegyelme legyen az igén, ha élünk holnap este, látunk egy másik embert majd, akinél szintén az Isten ostromló kegyelme hiábaulóvá lett. Pál írta, ha csak nem hiába vettétek a kegyelmet. Vagy szólok egy másik valakiről, akinél szintén ott volt Istennek annyi jó ajánlata. Hiába. Biztosan nem rólatok fogok beszélni. Úgy legyen. Imádkozzunk. Áldott Istenünk, köszönjük a Te élő igédet. 3000 évnek a távlatából, olyan elevenen, igazán és frissen, éppen ma most nekünk szól. Mindegyikünk szívének valamelyik húrját megérinti. Könyörülj rajtunk, hogy ne kövessük Nábált. Ne legyünk bolondok és esztelenek. Az Úrnak félelem, az a bölcsesség, az értelem, a gonosztól való eltávolás. Ezt a bölcsességet ad nekünk. Kísérjen áldásod, és a boldog vallomásunk, hadd legyen örömbe adó. Amen. Tessék éneket választunk. Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne, világteremtetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Isten igéjét az Ószövetségből olvasom, Sofóniás könyve a harmadik fejezetéből olvasom az első két verset. Az új bibliafordítás szövegét használom. Sofóniás 3, az első két vers. Jaj, a lázadozó, beszennyezett és erőszakos városnak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Istene elé. Tegnap este én azt ígértem ennek a kedves és hiszékeny gyülekezetnek, hogy ma este ismét el fogok mondani egy bibliai történetet. Tegnap Nábál és Abigail életrajzában sok mindent mutatott meg Isten igéje, és láttunk egy valóban esztelen, balga ember, Nábál, aki mindent megtett azért, hogy Isten kegyelme ne érje el a szívét, és a történet azzal végződik, hogy mikor 10 napon át bénán fekszik, Isten minden nap egy-egy parancsolatát elébe hozhatta, gondold át az életedet, melyik parancsolatot hányszor rontottad meg, de ő makacsul abban a roppant tehetetlenségben is ellenállott a kegyelemnek, eljött hozzá az Úr, és azt mondja, hogy igen, megverte és meghalt. Vagy mit jelenthetett ez, nem lehet elmondani, mert rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ezt ígértem, hogy ma is egy hasonló történet lesz. Szerettem volna, készültem is hozzá, de én is hatalmassággal levetett ember vagyok, és a magamét nem csinálhatom. Nem kaptam meg a szükséges mondani valókat. Lehet, hogy holnap lesz, már nem akarok ígérni semmit. Ezt az igét kellett elhoznom, és erről kívánok beszélni. Lehet, hogy már prédikáltam itt róla, akkor is elmondom. Az Úr Jézus is elmondott egy-egy példázatot, többször is, több helyen, néha bizonyos változásokkal. Kérem mindenkinek a figyelmét, mert mindenkinek lesz valami, amit mondanom kell. Azzal kezdődik, hogy ítélet, hirdetés Jeruzsálemben, ez a címe. Jaj, a lázadozó, beszennyezett, erőszakos városnak! Isten haragját hirdeti meg a próféta. Egy kérdéssel kell most kezdenem a magyarázatot. Van-e itt valaki, aki tudja magáról, hogy Isten haragszik rá? Mert az igében benne van, hogy nyilvánvalóan az Isten haragja minden hitetlenség és minden gonoszság ellen. És aki közületek nem békült meg az Istennel, a Jézus Krisztus vére által, arra haragszik az Isten. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ezt nem én találtam ki. Ott van a János által írott evangéliumban. Aki nem enged a fiúnak, nem fogad szót neki, azon rajta marad az Isten haragja. Mert azt mondja, hogy igen, rajta marad, tehát kezdettől rajta volt. Mi Isten haragja alá születünk, hát rétegbe fogantattunk, bűnben szült meg az anyánk, úgy melengetett. Semmi jót nem hoztunk erre a világra, amivel az Isten meg tudnánk örvendeztetni. Nekünk már a születésünk se teszik, hát sírva jövünk a világra. Mennyi bajt szerzünk anyánknak, és mindenkinek körülöttünk. Csak szennybe tudunk élni, így kezdjük az életet. De aki megbékült a haragó Istennel, aki a békesség nagy áldozatánál megtalálta a békességet Istennel, aki engedte, hogy Isten kibéküljön vele, és ő is kibékült Istennel, azokra nem haragszik. Az igében az van, hogy annak ne menjen le a ti haragotokon, mert az emberi harag is félelmes. De ne menjen le a nap az Isten haragjával, felettetek. Senki se térjen úgy haza, hogy Isten haragja takarja be, mikor lefekszik. Mert aki közületek nem adja a szívét Krisztusnak, ennyi hívás után sem, csak azért sem, az Isten haragja takarja be. Nem szeretnék senki helyébe lenni, akinek a takarója nem az ég volt, hanem az Isten haragja. És azok, akik már megtalálták a kegyelmet, megbékültek Istennel, ígérjék most meg szívükben, hogy nem fogják ingerelni ezt a megbékélt Isten maguk ellen. Anániás és Safira fölingerelték az Urat, és 3 órán belül egy hívő házaspár kitörölt Isten az élők könyvéből, a gyülekezetből is. Júdás ki volt választva a 12 közé? Egész emberi nemzetségből csak 12, és közte Júdás. Mennyi jót tett vele Istenre? Jézus rábízta a közös pénzt is. A legnagyobb bizalmat Júdás iránt tanúsította az Úr Jézus, mert akire a pénzünket bízunk, abban bízunk. Mégis ez az ember elveszett, azt mondta Jézus, jobb lett volna, ha nem született volna. Most arról kell szólnom, hogy milyen fájdalmakkal terheltük meg Istent, mi az, amiért haragszik. Ehhez kérem most a ti figyelmeteket, maga az ige fog vezetni, majd néhány példát is mondok, és néhány igét is idézek. Az első az, hogy nem hallgatott a szóra. Nem arról van szó, hogy nem hallotta a szót, mert ha én azt mondom valakinek, hogy a fiam nem hallgat a szavamra, akkor ez nyilvánvaló szándékos engedetlenség. Mikor Jeruzsálemről ezt mondja, hogy nem hallgatott a szóra, ez azt jelenti, hogy Jeruzsálem szándékosan nem fogad szót. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Ha én azt mondom, a fiam nem hallotta a szavamat, vagy halkan mondtam, vagy nagyon messze van, vagy hallássérült, akkor nem hibás. De nem hallgatott a szóra, hallotta, de nem fogadott szót. Most azt kérdem tőletek, egy kérésem van. Komolyan beszélünk, komoly helyen vagyok. Próbáljátok visszaemlékezni az életetekben arra az időpontra, amikor szándékosan, nagyon szándékosan Istennek ellenállottatok. Mikor szólott, megértettétek, és azt mondtátok, hogy nem. Nekem jó néhány fájdalmas tapasztalatom van, majd el fogok mondani egy nagyon félelmes és fájdalmas esetet is, de most veletek szeretném ezt megbeszélni. És ha olyan valamire mondtátok, hogy nem, amire még mondhatjátok, hogy igen, akkor mondjátok, hogy igen. Vannak dolgok, amiket már nem tudunk kijavítani. Ahol lejárt a határidő, igen vagy nem. De ahol nem járt le, azt mondtátok, hogy nem, mondjátok, hogy igen. Nem hallgatott a szóra. Egy másik kérdésem is van. Próbáljátok visszaemlékezni arra az időre, mikor először szólított meg titeket az Úr. Mikor szíven talált az igen. Pünköskör úgy érezték az a megtérő tömeg, hogy szíven talált őket az igen. Vannak olyan szíven talált emberek, hogy kivetették a szívükből az igét. Mikor szólított meg téged az Úr először? Azt nem kérem, hogy hányszor, mert senki nem tudja megmondani. De hallgattatok-e a szóra? Az első komoly mondani való ma este ez, hogyha eddig nem hallgattál a szóra, vagy nem mindig, vagy nem minden szóra, új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom, akkor benne van az, hogy ezután szót fogadok. Amikor majd azt a bizonyos fehér kövecskét néhányan megkapják, ahogy a jelenések könyve elmondja, lesz rajta egy név. Csak azt tudja, aki adta, majd adni fogja meg, aki kapta. Senki az üdvözültek közül nem fogja tudni, hogy mi van azon a kövön, amit az a másik kapott. Ugye milyen különös? És abban a névben benne lesz annak, aki kapta, egész szívű magatartása egyetlen megnevezésben. Én arra gondoltam sokszor Sóváron, hogy már is kapnék, és már az lenne rajta, hogy hűségesem, az én hűségesemnek adom. És sokféle ilyen megjelölés lehetséges. Boldog lesz, aki kapja, és hordja titokban örökön öröki ezt a nagy örömet. És senki nem lesz rá így, hanem mindenki örül annak, hogy van egy csodálatos, titokzatos örömforrása. A vőlegény szeretete úgy árat rá. Hóseás próféta könyvében a 11. fejezetben az van, mennél jobban hívtam Izraelt, annál jobban eltávolodott tőlem. Hóseás 11-ben van, második vers. Mennél inkább hívtam, annál messzebb ment. Sokszor elmondtam a volt álmos egy gyülekezetemnek, hogy testvérek, itt lehet a legjobban elbújni az Isten elől, az Isten tiszteleten. Aki mindig itt van, itt tud legjobban elbújni. Mert ha nem jönne el, vádolnál lelkiismerete, de itt van. Be van zárva a szíve, makacsul keményen, karka szemet néz az Úrral, vagy hamisan pislog rá. De jól el lehet bújni a csendes órákon, a Biblia mellett, az Isten tiszteleteken. Csak a szívbe bele jöjjön. Csak ne legyen igaz, hogy új szövetséged elfogadom. Mennél jobban hívtalak, annál messzebb mentél, mondja Izraelnek. Az 50. Zsoltárban ott van egy kedves ige, azt hiszem a 7. vers. Hallgass népem, most én beszélek! Ezt mondja az Úr. Hallgass népem! Aki közületek szorgalmas bűnös voltakat, arra kérem, hogy tanuljátok meg, hogy ne csak kibeszéljetek. Vajon akkor olyan jó elmondani, hogy ige után sok minden támad bennünk, hanem figyeljünk oda. Néha szinte csak arra való az Úr szava, de most hadd kezdjek én is vele magaméba. Mire is indít engem? Hallgass népem, hadd beszéljek. Néha a csend olyan félelmes, néha felüdít. Én amikor 5-6 éves koromban kiültem a lakásunk lépcsőjére, este úgy kezdődött meg a kapcsolatom az élő Istennel, abban a csendben beszélt velem az Úr. De van félelmes csend is. Mikor levittek a kivérzőkamarába, nagy csend volt ott is. Sokféle félelmes csend van, egész életem elfutott előttem néhány másodperc alatt. Hadd beszéljen az Úr! Hallgass népem, most én beszélek! És a 119. Zsoltárból azért elolvasok valamit, és pedig a 14. verset, ahol az van, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Aki szeretne meggazdagodni és örömben élni, fogadjon szót! Ide jutottam 76 év végén, most már majd átlépek nem sokára 77-be, ha Isten megtart október 16-áig. Nekem azért emlékezetes, mert akkor vittek el a születésnapomon, imádságban állítottak fel. Igen, milyen jó ezt mondani. Ennyi az összes, amit tudok mondani. Ha az Isten igényére szót fogadok, gazdag vagyok, és megvan állandóan az örömöm forrása. Olyan egyszerűvé válik az egész hitélet. Boldognak lenni, szót fogadni. Boldog ember az, akinek szívében ott van Istenének ösvénye, és törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Kínálok nektek nem a magamét, Isten ajánlatával, egy csendes belső boldog életet. Fogadjatok szót. Amint elhatározzátok, hogy szót fogadok, azonnal megindulnak az utasítások. És megindul a kísértés is. Hogy ne tedd. Hát, ha nem jól értetted, tőled ezt nem kívánhatja. Már annyi minden átmentél, hogy fog susognak így jó, sziszegni fog. Határozzátok el, minden áron, minden dologban szót fogadok. Amikor én megírtam azt a levelet Sztálinnak, és bementem a KGB főnökéhez, biztos voltam benne, egy órán belül agyalőnek. De tudtam, hogy el kell menni, és el kell vinni. Az okos ember sose lesz komoly hívő. Csak a nagyon egyszerű, mert a bolondokat választotta ki az Isten, az együgyűeket. Az Urat követni csak ész nélkül lehet. És ebben van a legnagyobb józanság. Ha elkezdem fontolgatni, mi lesz a következménye, soha nem fogadok szót. Milyen érdekes, hogy mikor Filippnek szólt az Úr, menjél a Gázai útra, égő napon délve, járatlan, üres, menjél! Uram, egész Samária lángokban van, általam gyújtottad fel, ezen ember már lelki gondolásra. Nem szól egy szót se. Menjél járatlan útra, és most délve, nem majd délután, mikor megy le a nap. És akkor találja az afrikai embert a hintóján is. Beüt az evangélium Afrikába. Ész nélkül cselekedett. Ha felmérte volna, csak nem hagyom ott a felébredteket. Samáriában annyi probléma van. Uram, nem mehetek. Nem, de ment. Olyan jól megtanulni ezt az azonnali szófogadást. De szomorú, amikor azt kell mondani, hogy nem hallgatott a szóra. Most elmondok nektek egy fájdalmas példát, igaz történetet. Nagyon sokat jártam Nyírbogátra. Ott egy elég egészséges, erős betánia közösség volt. Én akkor teológus voltam, tehát ennek a jó 51-52 éve már több. Isten igény hatalommal szólt, sokan megtértek. Megtért ott egy Gyuri nevű cipésznek a felesége is. Ezt az ember csak úgy hívták, hogy Gyuri a cipész. A felesége boldogan elmondta neki, hogy megtaláltam Jézust. Nem tetszett a férjének, de valahogy még ezt eltűrte, hogy a felesége elment a biblia órákra. De ő a maga részéről kijelentette, hogy neki ez a Krisztus nem kell. Beteg lett. A betegségét már nem tudom, nagyon régen volt. A felesége nagyon kérte, hogy súlyos jelek mutatkoznak az állapotodban. Fordulj Krisztushoz. Ezt mondta Gyuri szóról szóra. A felesége elmondta a testvéreknek. Jegyezd meg, asszony, ha az a te Krisztusod ide jönne az ágyamhoz, ide térdelne, és azt mondaná, Gyuri, térj meg, azt mondaná neki, eredj innen. Ezt mondta a Gyuri. Az állapota rosszabbodott, felesége kérte a hívőket, imádkozzanak a férjéért. Amikor eljött a legnehezebb nap, az asszony jelezte, hogy valószínűleg az utolsó nap már, most már nagyon-nagyon küszködik a halállal, de éram nem hallgat. Volt egy ismerősöm, egy gazdag földbirtokos, ott több száz volt földje volt Nyírbogát környékén. Ő is megtudta, befogott a kis kétkerekű hintójába, meglátogatja Gyurit, úgy hívta mindenki, hogy a nagyságos úr, mert gazdag ember volt. Gondolta, hát ha mégis a nagyságosságon tekintélye, és mégis szóra bírom, beszélgetünk. Mikor a ház elé ért, egy lódarás meg akarta szúrni a lovat. Hát akinek van lovat, ugye egy hét lódarás megöl egy lovat. A ló megindult, elragadta a kétkerekű kocsit, nagyon örült a földbirtokos, hogy épséggel szállt le. Jött az este, nyári vihar, éjszaka. Nem messze lakott Birta Sándor bácsi, aki parasztróféta volt. Ő is elmondta ezeket. Azt mondta a feleségének, bár villámlott, hogy kimegyek, nyugtalan vagyok, meglátom arról a Gyurit, hát ha most még. Körülbelül 30 méterre a lakás ajtajától volt az a gémes kút. Ahogy ment vagy 15 métert, a kút közé meg a lakás közé lecsapott a villám, a földbe ütött. Annyira megrémült, hogy beszaladt. Gyuri azon az éjszakán meghalt, nem volt mellette senki. Isten villámokkal verte vissza a kegyelem üzenetét, hordozókat, és darazsakkal zavart el. Azt mondta Gyuri, ha kérdelnek is, akkor sem. Ugye milyen rettenetes? Ez olyan megdöbbentő példa volt. Nem hallgatott a szóra. Vihaskodott egész éjjel, és nagy fájdalma között a sötétségbe elment örökre. Nem hallgatott a szóra. Annyi mindent megtettek körülötte is. Nem figyelt Isten igényére. Szívből és szeretettel kérek mindenkit, hogy legyen szófogadó, és engedje a jó pásztor, hadd terelgesse hazafelé. Olyan jó ezt átélni és tudni, hogy az Úr Jézus szeret engem, megváltott engem, nagyon félt engem, nagyon drágán vett meg engem, gondja van rám, és saját magammal teszek jót, hogyha hallgatok az ő szavára. Az ige, Isten szava, itt van a Bibliában. Úgy gondolom, mindenkinek van Bibliája, aki itt van. Most szeretnék olvasni Ámos könyvéből valamit. Hóseás, jó, meg kell mindig keresnem ezeket az igéket. Ámos könyvében a 9. fejezetben van egy ige, amit azért írtam fel, mert úgy gondolom, hogy érdemes elmondani. A 11. és 12. vers. Sajnos nem tudom most, mit akartam. Itt van, egy igét olvasok. Jön majd az idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Mikor elolvastam ezt, úgy örültem, hogy Uram, bár elhoznád ezt az időt már, de aztán tovább olvastam. Támolyognak majd tengertől tengerig, északtól keledig, molyongva keresik az Úr szavát, de nem találják meg. Jön egy idő, amikor óriási szomjúság ömlik a földön, az emberek szívébe, Isten igény után, és nem lehet megtalálni. Nem félelmes? Milyen régen megjövendőlt a Isten a proféta által. Keresik majd, bolyonganak, nem érdekli őket semmi, csak Isten szava, de nem találják meg. Nem lesz egy ember, aki vigasztalótól szóljon, aki utat mutasson, aki Krisztust megnevezze, aki oda segítsen. De most azt az időt éljük, hogy szinte tele vagytok unszolással. De akik itt vagytok már, annyiszor megvoltatok vendégelve, kínálva, unszolva, annyi szeretettel körülvéve, amelynek annyi ostroma árat reáltok, hogy kimondhatatlan keménység és gonoszság kell hozzá, hogy azt mondjuk, ami Gyuri, hogy nem. A 65. Zsoltárban van egy kedves mondat. Én nagyon szeretem ezt. Isten folyója tele van vizekkel. Az ige mindig frissen árad. Ez a patak soha nem szárad ki. Olvastam egy ilyen tudományos értekezésben, hogy minden egyes falevélen, zöldelő falevélen, amely rajta van még a fán, a kis kocsány tartja, minden kis falevélen, amely életben van, benne kering az egész élet a fának, minden négyzetcentiméteren 20 000 kis csövecske van. Nagyítóval lehet látni őket, ki és be lélegzik a fa, de azok áramban ki és be négyzetcentiméterenként 20 000 cső. Hogy éljen az a kis levél, minden négyzetcentiméteren 20 000 cső dolgozik. Hogy egy falevél éljen. Most pedig nem sokára rá fogsz majd taposni, és megroppan szárazon a lábad alatt. De Isten adott neki annyi kis csövecskét, hogy éljen. Hát mennyivel drágább a te lelked? Hányféle kis csövecskén keresztül kell szívni, venni, adni? Hogy kéne összekötelenni? Ugye milyen csoda az, hogy a leges legfelső levélbe is felmegy a gyökértől a nedvesség, és nem halljuk a pumpálást. Nem zörög, nem kell olajozni, nem kalapál, nem rozsdásolik, nem kell szerelőket hívni, javítsák, mert elkopott. Felmegy oda. Isten úgy gondoskodik arra kis falevéről, és ad neki egy csomó csövecskét, hogy éljen.